8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi, magyarok, különösen is hálát adunk Ferenc pápáért, aki különös figyelemmel volt hazánk iránt, mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent István Bazilikában, ahol az MKPK tagjai közös szentmisét mutattak be az elhunyt szentatya lelki üdvéért. A misek kezdetekor beszélt Veres András. Az evangélium után Michael Wellesbenek apostoli nuncius szólt, homiliájában úgy fogalmazott, húsvét hétfő békéjének nyugalmát áttörte Ferenc pápa halálának fájdalmas híre. A pápa olyannyira az életünk részévé vált, hogy halálával magányosnak érezhetjük magunkat, mondta, hozzátéve Magyarországon nem feledkezhetünk meg arról, hogy két alkalommal is hallhattuk az ő hangját, 2021-ben és 2023-ban. Akkor Ferenc pápa úgy fogalmazott, Budapest a hidak városa, emlékeztetett a nuncius. Michael Wellesbenek felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt szentatya szolgálatát három szó jellemezte leginkább, ezek pedig az irgalom, a remény és a szinodalitás. Ferenc pápa a remény zarándokaként hagyott itt bennünket, jelentette ki a nuncius, aki emlékeztetett arra is, hogy a szentatya húsvét vasárnap orvosai tanácsa ellenére még kiment az emberek közé. A szentmisét élőben közvetítette a rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol visszanézhető. Tenyek Csaba egréjesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a szentatya temetési szertartásán. A főpásztor azon a napon, tehát szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A tavalyihoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díja alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békés vármegyei szarvas településen található 40 ezer darabos hízópulyka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Az innováció szolgálatában megújul a kormány beruházás támogatási rendszere, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, a kormányzat az egyedi döntéssel nyújtható támogatások feltételrendszerének módosításával minden eddiginél több forrás biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatásfejlesztési tevékenységnek. A családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta lehet kevesebb papírmunkával pályázni, hívja fel a figyelmet ismét hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb 6 millió forint visszanemtérítendő forrása és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcímbejelentések után is igényelhető. A támogatás 2007 előtt épült családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvízrendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira fordítható. A koranyarat idéző ünnepi hosszú hétvége újabb rekordokat hozott a hazai turizmusban. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a nagy csütörtök és húsvét hétfő közötti időszakban a tavalyihoz képest 38%-kal több nemzetközi és 20%-kal több belföldi turista pihent a hazai szálláshelyeken. Hévízre, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Siófokra és Egerbe érkeztek a legtöbben. A nemzeti vízituristikai stratégia legfőbb célkitűzése, hogy a következő 10 évben megduplázzák a vízitúrázók számát, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz kiemelte, arra törekszenek, hogy vízitúra paradicsom legyen Magyarország, amely tavakkal és több mint 3000 kilométernyi hajózható folyóvízzel rendelkezik. Az országban a gyaloglás és a kerékpározás után a vízitúrázás a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Kutatások szerint a lakosság körülbelül 8%-a jár kisebb-nagyobb gyakorisággal ilyen elfoglaltságra. Végül az időjárásról. Ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy érdekes könyvet ajánlunk hallgatóink figyelmébe, mely bemutatja az esztergomi Ferences gimnázium történetét. Szó lesz még emellett a sárospataki bazilika színes üvegablakairól, és beszámolunk a miskolci katolikus iskolák teremtésvédelmi felelőseinek találkozójáról. Tartsanak velünk!
2024 év végén megjelent egy könyv, Iskola a rendben, rend az iskolában. Az alcíme az, hogy a Ferencesek esztergomi gimnáziumának 90 éve rendtörténeti szempontból. Ezt a könyvet Varga Kapisztrán írta, aki jó maga is tanít az iskolában, pontosabban lelki igazgató helyettes. Az iskola elmúlt 90 évét foglalta össze. Mit jelent az, hogy lelki igazgató helyettes? Mi a feladata az iskolában?
Köszöntöm a hallgatókat én is. Igazából az elmúlt 7 évben, most már nem 90-ből, hanem lassan 95-ből, az elmúlt 7 év az az első olyan szakasz az iskola történetének, amikor nem Ferences az igazgatója, és a mostani igazgató pontosan azért, mert hogy ő nem Ferences, azért kért meg arra, hogy azt szerette volna, hogy legyen valaki mellette, aki szerzetesi szempontból, Ferences szempontból nézi és látja és gondolja át az iskolát, mert azért kevesen gondolunk arra, hogy a 8 katolikus iskolát emlegetjük, amik a kommunizmus alatt működtek, de igazából ezek szerzetesi iskolák voltak, nem pedig egyházmegyei fenntartásúak, és hogy éppen ezért ezeknek az iskoláknak a hagyománya az töretlen, azt lehet mondani, ezek alatt az évek alatt is, és hogy ez folytatódjék, és hogy erre legyen valakinek gondja, ezért lett ez a tisztség.
Úgy alakítják ki az iskolát, hogy a diákok, akik oda járnak, azok a ferences lelkiséget vigyék tovább. Ez miből áll pontosan? A szertartásoknak a rendjét, ünnepek rendjét mit határoznak meg?
Külsőleg így van, tehát külsőleg ez így néz ki. Egyáltalán gondoskodni a hitéletről. Tehát ez külső és belső tartalmakat egyaránt jelent. Tehát például jelenti azt, hogy a napi vagy heti imádságok meg legyenek. Hétvégenként nálunk van kollégiumban közös esti imádság, ugye egy olyan iskoláról beszélünk, ahol 6 napos tanítási hét van, tehát a gyerekek nem mennek minden hétvégén haza. És akkor ennek egy nagyon nagy értéke az, hogy például szombat esténként közös esti ima van az egész iskolának gyakorlatilag, ahol gyónási alkalom is van. Aztán vasárnaponként nagy közös diákmisék vannak, ahol mindenki a képességének meg tudásának megfelelően részt is vesz benne, tehát gondolok itt asszisztenciára, vagy énekkarosokra és a többikre. Azután az évi nagy programok, amik itt helyet kapnak, a lelki gyakorlatok, ugye minden évben Szent Ferenc ünnepe előtt van nálunk a lelki gyakorlat, vagy majd éppen a karácsony és a húsvét előtti lelki napok, amik ilyenkor a nagyböjtők húsvét előtt imaiskola szokott lenni. Általában azért nagyon szeretnek a gyerekek. Ezek a külső megnyilvánulásai, de hát azért vannak ennél még személyesebb megnyilvánulásai is, például az, hogy akár tanárok, akár diákok jöhetnek lelki beszélgetésre, lelki gondozásra. ott előkerülhetnek olyan témák is, amiknek egy másfajta megközelítésére van szüksége, nem például fegyelmi megközelítésre. Tehát, hogy ilyen értelemben nekem fegyelmi jogköröm nincs is, és nem is szeretném, hogy legyen, pontosan azért, hogy el lehessen mondani, tehát lehessen jönni minden irányból, diáknak, szülőnek, tanárnak, arnak a fölfedésére, hogy hol szorít a csizma, vagy hol van valami probléma. Meg igazából ennek aztán a megszervezése, a gyerekeknek álljon rendelkezésére elég lelkivezető, gyóntató, stb. Hát ezek nagyjából.
Hány tanuló jár az iskolába?
270 körül vannak, és hogy mondtam, nagy részük kollégista, az ország minden részéről, tehát Soprontól kezdve a Szabolcsig, tehát határokon túltól, Finnországból, Kanadából, Németországból, Angliából vannak növendékeink.
Ön is oda jár diákként. Hogyan változott azóta az oktatás? Milyen volt akkor, és milyen most?
Hát igen, oda jártam. Hát éppen valamelyik este beszélgettünk erről jelölt testvérekkel, hogy teljesen más. Nem is lehet hasonlítani azokat a pedagógiai módszereket, eszközöket, amikkel akkor éltek, vagy éltünk, meg amikkel most lehet élni. Sokan mindenféle következtetéseket szoktak ebből levonni, hogy rosszabb, vagy jobb, vagy nem tudom én. Nem, se nem rosszabb, se nem rosszabb, más. És nem szeretem azt mondani, hogy ezek a gyerekek, a mai fiatalság, hogy úgy mondjam, hogy rosszak. Hát nem rosszak, és nem rosszabbak, mint mi vagyunk. Csak egy csomó olyan dolog van már a kezükben és birtokukban, ami nekünk nem volt, meg egy csomó olyan dolog nincs a birtokukban, ami nekünk volt. És ebből aztán különböző nehézségek, adott esetben meg nem értések is, teljesen új problémák is fakadnak, és hát ezeket pedig újszerűen kell kezelni.
Ön is tanult új dolgokat, például mentálhigiénés és képzése biztosan volt.
Volt egy ilyen kitérő. A Sotinak a lelki gondozói képzésén alapítója vagyok, meg pszichodráma vezető vagyok még.
Van az iskolában pszichodráma?
Nincs, azt nem tartunk, annak azért más, más lenne a kontextusa. Lehet, hogy bibliodrámát lehetne tartani, de a pszichodráma tartás az egy önismereti csoport, tehát más gyerek drámát tartani, és más egy felnőtt drámát tartani, és azok a kamaszok éppen átmeneti fázisban vannak még, tehát lehet, hogy már az egyik kevés lenne nekik, a másik meg sok.
Térjünk vissza a könyvre. Ez a könyv, ez közel 200 oldalas, egy nagyméretű, nagyon sok kép van benne, dokumentum, és sok magyarázó szöveg is. Hogyan gyűjtötte össze ehhez az elmúlt 90 évet bemutató könyvhöz az anyagot?
Igazából elég régi, tehát hogy későn jelent meg ahhoz képest, ahogyan terveztük. A 91-es év volt az, amikor az iskola fennállásának a 90. évfordulóját ünnepeltük, és akkor ki is adtunk egy ünnepi évkönyvet is. Azután volt egy tudományos konferencia is, és egy olyan interjúkötet jelent meg, ami az iskola újságában, évtizedek óta működő újságában különböző ferences pedagógusokkal készített interjúkat tartalmazza. És akkor fölmerült az igény arra is, hogy legyen egy iskola történet is. Most hát egy iskola történetet, hát szerintem önmagában nem annyira érdekes egy iskola története. Azoknak érdekes, akik valamilyen módon érintettek. Ugyanakkor pedig ez egy nagyon izgalmas kor. Nekem az eredeti végzettségem történelmi latin szakos tanár vagyok. Ez egy nagyon izgalmas kor, ez a 90 év, most már lassan 95, mert rengeteg mindent magában foglalt. Tehát igazából a gyökerek, azok még a monarchia idejére nyúlnak vissza, akkor ugye a háború, a két háború közötti világ, akkor kezdődött az iskola, mikorra már szinte az első érettségizők megvoltak, kitört a második világháború, akkor a frontnak a keresztülhaladása, a kommunizmus, különböző időszakai, és azután pedig a 90-nel kezdődő teljesen, vagy hát szóval másfajta berendezkedés, mind-mind nagyon izgalmassá teszik azt, hogy lehet megmaradni, vagy mi az, ami megmarad, vagy hogy marad meg. Ami engem aztán foglalkoztatott az utóbbi évtizedeknek a történések kapcsán, az, hogy az embereket az érdekli, hogy most itt van ferences, nincsen ferences, mennyi ferences van, miért nem ennyi van, miért nem annyi van, most akkor miért nincs, vagy miért van, vagy hogy miért az van, meg miért nem az nincs, és nem tudom én, tehát ezek a kérdések, az iskolára való rákérdezés, az mindig összefügg a rendre való rákérdezéssel. amit a szerzetes rendre. És ezért is igazából ez a címe, hogy iskola a rendben, rend az iskolában. Először egy kicsit hosszabb címet gondoltunk adni neki, hogy ugye az lett volna a címe, hogy iskola története a rendtörténetben, és rendtörténet az iskola történetben. De hát ezt, mire ezt a sok történet szót valaki elolvassa, ki mondja, de elalszik rajta, és unalmassá válik, és aztán így lett aztán ez a címe, hogy iskola a rendben, rend az iskolában, de ez ezt akarja jelenteni, és ezért is ez az alcíme, hogy rendtörténeti szempontból tekintem át itt a gimnázium, vagy az iskolának a 90 éves történetét.
Ha megnézzük a tartalomjegyzéket, az is nagyon beszédes. Igen. És megtessük, hogy miről szól a könyv.
Évtizedenként haladtam, azért ez egy alkalmazható felosztás volt. Van egy bevezető, ez a reform hevében. Ez azt jelenti, hogy a 13. Leó pápa féle reform, amit a ferences rendet újra egyesítette, 1900-ban fejeződött be, és akkor a megreformált rendi szerzetesi élet egy teljesen új kezdeményezéseket is hozott, és annak, hogy megértsük, hogy hogy született meg ez az iskola, annak a hátterében ismerni kell, hogy mi történt ekkor. Na azután a 30-as évek következnek, aminek az a cím, hogy az alapítás lendülete, öröme és nehézségei. Azért azt lehet látni, hogy a háború utáni évtizede, Budapestnek az újraevangelizálása és az ország újraevangelizálása, a keresztény vagy katolikus öntudatnak az újra föléledése volt, és megfigyelhető az egész magyarországi katolikus egyház történetében egy nagyon nagy lendület, egy nagyon aktív időszak, egy nagyon nagy tenni akarás, és ezeket látjuk itt, hogy igen, meg volt a terv, meg volt az elképzelés, meg volt a lendület hozzá, mik születtek meg hozzá, mik hátráltatták, azért ne felejtsük el, hogy például volt egy gazdasági világválság is közben, tehát hogy azért ezek izgalmasak. 40-es évek, ha belegondolunk, hogy mi a különbség mondjuk 1941 és 1950 között, hát megdöbbentő az a különbség, és ennek a fejezetnek az a címe, hogy amikor minden megváltozik, megmarad-e az iskola. Ez volt az évtized, amikor a háború keresztül söpört az országot, utána jöttek a koalíciós évek, akkor az iskolák államosítása, a rendnek a feloszlatása, és akkor mégis megmaradt. Az 50-es évek, ez az idézet, Burka Kelemen atyától, a Mariana rendtartománynak a tartományfőnökétől származik, aki maga is nem csak tanított Esztergomban, hanem a kollégiumnak az igazgatója, és akkor rektora volt, úgy nevezték, És az volt az érdekes, hogy 1950-ben a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány, aki az iskola volt, azt az álláspontot vette föl, legalábbis a vezetőségnek egy része, hogy ők nem kollaborálnak a kommunistákkal, hanem ők Mindszenty Bíborossal tartanak, és hogy guggolva is kibírják a kommunizmus végéig. Van egy levél aztán, Burka Klemennek más volt a véleménye, de a rendi tanácsára hallgatva hozta meg ezt a döntést, és ez abból származik, amiben kifejti a véleményét, illetve amit a rendtársaknak írt, mert a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartomány úgy vállalta el a két iskolát, Szentendrét és Esztergomot, hogy csak három középiskolai tanári diplomával rendelkező tagja volt, és akkor az ő segítségét is kértük, hogy akik vannak tanárok, tanári végzettségük, azok jöjjenek, és ekkor született meg ez a mondat, amit Kelemen atya írt, ha élünk általa, akkor nem hezitálhatunk. Tehát, hogy el kell vállalni az iskolát. És így is lett. 60-as években a generáció váltása, és egy idézet megint a szabadság egy kis szigetén. Ez a szabadság egy kis szigete egy öreg diákunknak, Zicsi Lászlónak a visszaemlékezéséből származik. Ő nevezte így, és a generáció váltás ugye itt valóban azért érdekes, mert akik eddig tanítottak, ők még, hogy úgy mondjam, szinte voltak olyanok, akik az iskola alapításától kezdve ott voltak és tanítottak. A 60-as években viszont már olyan rendtársak álltak be a tanítói nevelői munkába, akik 50 után léptek be a rendbe. És hát voltak itt azért nem egyszerű dolgok. 70-es éveknek az a cím, hogy reménysugarak, személyi és pedagógiai megújulás, és valóban ebben az időben egyrészt sok fiatal testvér került az esztergomi iskolába, csak hogy néhányat említsek, Barsi Balázs, Reisz Pál atya, Halmai Vilmos, Tihamér atya, Ágoston atya, elég sokan meghatározó nagy személyiségek voltak, vannak, és egyrészt ez, hogy az ő oda kerülésig, másrészt pedig hát a 70-es években, a zsinat utáni időkben is vagyunk, másrészt tulajdonképpen nem szoktak azzal sokat foglalkozni, hogy 68 az a Nyugat-Európában van itt meg nincs, de ez nem így van. Tehát, hogy mindenképpen érezhető volt egy változás, és hogy na, akkor egy újfajta pedagógia megfogalmazása történt meg. 80-as éveknek az a címe, hogy az utolsó szorítások a présen, de ez talán a hallgatók számára sem ismeretlen, a Tartótiszt című film, Varga Ágota filmje, amelyiknek az egyik nagy témája éppen az esztergomi Ferences gimnázium, és ott Pál atya igazgató volt ezekben az években, ugye főszereplője szinte ennek egyik főszereplője ennek a filmnek, és hogy az ő igazgatósága alatt is történtek ilyen tényleg szorítások, ezek is részben itt vannak a könyvben, tehát hogy egyet említsek, aminek a képe is itt benne van, mai ésszel azért nehezen elgondolható dologról van itt szó, hogy például itt van a Párkányi Lenin szobor lefényképezve, ez azért van ott, mert egyik alkalommal a Simoly Uda vásár Esztergomnak a régi nagyvására volt, amit aztán Párkányban tartottak. Itt látszik is a Párkányi Lenin szobor, a háttérben pedig az esztergomi bazilika. Szóval a Simoly Uda vásárkor gyerekek, diákjaink átmentek, letartóztatták őket, bevitték a csehszlovák határőrségre minden szülői vagy jogi képviselet nélkül, mert azzal vádolták őket meg, hogy lepisilték a Lenin szobrot. Na most azért látszik erről a szoborról, és ez volt a nagy érv, hogy nem is lehetett, nem csináltak, mert ez olyan magas, hogy azt nem lehet lepisilni. Ez tulajdonképpen nagyon humoros lenne, de hát önmagában egy tragikus is, és ilyen és ehhez hasonló dolgok voltak, és ezek mind azért voltak egyébként, mert hogy az iskolából elég szép számmal kerültek ki papi szerzetesi hivatások, és ez szúrta az államegyházügyi hivatalnak a szemét is. A 90-es évek a szabadság öröme és nehézségei címet viseli, ez így van. Azt hiszem, hogy ennek a nehézségét meg örömét Korzenszky Rihárd atya, akkori bencés igazgató fogalmazta meg legszebben, aki azt mondta, hogy eddig arra kényszerítettek bennünket, hogy kis pályán focizzunk, most kizavartak bennünket, vagy kiengedtek újra a nagypályára, és a széléről bekiabálnak, hogy mit és hogyan kell csinálni. Na most valóban a szabadság, a felszabadulás rengeteg örömöt is hozott, de nehézséget is hozott, nem csak a mentalitásbeli, gondolkodásbeli megváltozásokban, hanem például énekre gondolok, hogy 90-es évektől kezdtek más katolikus iskolák is lenni, ezzel nekünk is újra kellett fogalmazni tulajdonképpen azt, hogy mit akarunk és mit csinálunk. A 2000-es évek azért túl közel van, annak az a cím, hogy egy küzdelmes, de stabil évtized. Nyilván ott is elég sok minden volt, pontosan felerősödtek már ezek a gondolkodásbeli, mentalitásbeli újdonságok, amelyeket a Nyugat-Európával való kapcsolat tervesülése, a kapcsolatoknak a zavartalansága is okozott, és az is, hogy hát ezek a gyerekek, akik ekkor kezdtek tanulni, hát ők már a kommunizmusról nem őriztek igazából emlékeket. És a 2010-es években, az utolsó évtizedben azt mondjuk, hogy változások és újrafogalmazások, mert valóban még talán a 2000-es években nem érződött ennyire ez a digitális valóság és a digitális kultúra, amiben a mai gyerekek már, amiben már beleszületnek, tanárok meg adott esetben kullognak utánuk ebben a tekintetben. Mindaz, amit ez a viselkedésben, magatartásban, nevelési feladatok tekintete jelent, és éppen ezért van szükség arra, hogyha meg akarjuk őrizni azt, ami az értékünk, azt újra kell fogalmazni.
A könyvet felhasználják a diákoknak, bemutatják az iskolájuk történetét?
Nagyon érdekes volt, épp akkor most beszélgetünk, két nappal ezelőtt volt a kommunista diktatúra áldozatainak az emléknapja, és akkor történetesen mi ezt a Tartó Tiszt című filmet néztük meg. És akkor a gyerekeket, nekem most 9. osztályon van, hallatlanul elkezdte érdekelni, hogy ez most hogy van, de ez most micsoda, akkor ez hogy volt. És akkor mondtam nekik, hogy hozd csak be, ott van az a könyv, nézzük csak meg akkor, és ott abban megtaláljátok ezt vagy azt, és akkor megnézegették. Azt gondolom, hogy akik átéltek, és akik benne voltak, azok számára nagyobb élmény, de akik oda járnak, azok számára is olyan, hogy nem gondolják, hogy adott esetben mi mögött mi van, milyen szokás, történés, vagy nem tudom micsoda mögött milyen múlt áll.
Ők a történelemkönyvekből ismerik azt a korszakot.
Igen. És hát egy valahogy közel jön hozzájuk, mert azt mondjuk, hogy na de hát például, amikor néztük ezt a filmet, akkor mondtam neki, gyerekeket, akiről itt szó van, azok nekem, volt, aki tanárom volt, akit ismertem, és akkor néztek, hogy tényleg, olyan, mint hogy úgy megelevenedne a film.
Még sokan emlékezünk a rendszerváltásra, amikor önök is visszakapták ingatlanjaikat, és folytathatták az eddigi életüket. Mit jelentett ez konkrétan az önök rendje számára?
Ez egy elég összetett, rengeteg sok tényezővel rendelkező dolog. Először is a kommunizmus alatt csak a Kapisztrán-Szent Jánosról nevezett rendtartomány működhetett, de az is korlátozott formában 70 fővel. Ennek a rendtartománynak akkor, amikor ezt a korlátozást bevezették, több mint 330 tagja volt. A másik a Szűzmáráról nevezett rendtartomány, annak 250 tagja volt körülbelül, ők teljesen közösségi életet nem élhettek, szétszóltak, szóródva, nem voltak rendházak. 90 után egyrészt mind a két rendtartomány visszakapta a szabad működésnek a lehetőségét, és akkor lehetőség nyílt arra, hogy bizonyos házakat visszakapjunk, vagy visszavegyünk. Ezek egyáltalán nem biztos, hogy olyan egyszerű történetek, főleg mai szemmel, hiszen például ennek a kárpótlásnak van egy olyan, ha úgy tetszik, árny oldala, hogy csak egy anyagi dolgot nézek, az az, hogy romokat kaptunk, gyakorlatilag visszalakhatatlan romokat, emberfeletti erőfeszítés, hősiesség volt azokról a testvéreknek a részéről, akik ide visszaköltöztek, és akkor amit pedig nem természetben kaptunk vissza, hanem valami járandóságot, nem tömcsödaként, hát azok meg arra mentek el, hogy ezeket a romokat élhetővé vagy lakhatóvá tegyük. Hát ezek a tárgyi föltételek. A másik a személyi föltételek. 90 után nagyon sokan léptek be a rendbe. Egy ilyen euforikus időszak volt. Sokan emlékeznek arra is, hogy olyan emberek is megjelentek templomokban, akik addig nem. Ez egy más tészta, talán ebben most nem menjünk bele, de hogy nagyon érdekes, hogy ebből a nagy létszámú 10-20 novicius és az erdélyi rendtartománnyal együtt is, noviciátokból nem maradt meg sokkal több rendtárs, mint amit egy kisebb korábbi 3-4 ember jelentett. Megint azt lehet mondani, hogy teljesen új, teljesen más. Még egy, ami jelentős volt, az az, hogy valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy a rend létrehozta ezt az iskolát. Akkor maga a rend hordozta az iskolát, gondoskodott róla. 50-től megfordult a helyzet, az iskola hordozta a rendet, vagyis az iskola volt annak az apropója, hogy a rend fönnmaradhasson, és 90-től ez ismét visszafordult, nem az iskola lett a továbbiakban a rend hordozója, hanem a rend az iskolái, ami azt jelenti, hogy más tevékenységek is bejöttek ide, tehát például lelkipásztori tevékenységek, amiket azelőtt nem láthattunk el. Ugye, és akkor a két rendtartomány 96-ban egyesült, akkor így lett 18 rendházunk, ugyanakkor pedig a rendtársoknak a száma, ahogyan az akkor még 90 környékén még aktív, de idős rendtársak idősödtek és haltak meg, a rendtársaknak a száma csökkent, és egy nagyon érdekes helyzet állt ennek a következtében mára. Tehát ezek voltak azok a kihívások, amikkel szembe kellett nézni.
Bizonyára sokat tett ezért, vagy más fontos munkát végzett, ugyanis a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg 2020-ban. Milyen indokkal kapta meg az elismerést?
Az egy kicsit más, az nem kifejezetten az iskolához kötődő, az talán inkább a lelkigondozói tevékenységemhöz kötődik. Mint említettem, a Soténak a lelkigondozói képzésének az egyik alapító tagja vagyok, itt annak a képzésnek, a Szapiencián ennek a felelőse vagyok, de volt egy közbeeső állomás is, amikor, tehát hogy azt látjuk, hogy már a mentális, nem kell okvetlenül betegségekre gondolni, de bajok, nehézségek, az UNESCO jelentése szerint is már 2010-es években ez lett a vezető megbetegedés, és hogy ez nálunk is így van Magyarországon. Arra gondoltunk ott ismerősökkel, munkatársakkal, hogy igazából Szent Ferenc leprásokat ápolt, hát most itt leprás nincsen, de lehet mondani, hogy korunknak ez a ragályos betegsége, mondhatnám, hogy leprája, ezek a mentális problémák, mentális bajok, mentális betegségek, és így hoztuk aztán létre először Budapesten, a nagy templomaink mellett egy ilyen kilátó, ferences kilátó nevezető, ez nem tévesztendő össze a piarista kilátóval, az egy más, ez a ferences kilátó lelkigondozó és mentálhigiénés központot, Pasarét, Margit körút, Ferenciek tere, ilyen sorrendben jött létre ez egy-két éven belül. Szegedi rendházunk mellett működik, és most Pécsett is elindult valami. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy a templomaink azok ne csak a Hát adott esetben működik karitász is, tehát az egy ilyen anyagi, vagy testi, vagy materiális segítségnyújtás, van lelkivezetés, oké, rendben van, tehát a szentségi pasztoráció, de hogy ne csak enneknek a színhelyi legyenek, hanem egy testi-lelki jólétnek. A latin szó az, hogy üdvösség, salus, annak két jelentése van, az első jelentése az, hogy egészség. És hogy nyilván azt mondjuk, hogy az az üdvösségre vezető út, hogyha az ember testileg, lelkileg, testileg utána ez csillapodik, hogy úgy mondjam, de hogy lelkileg mindig végig egészséges marad. És hogy templomaink ezeknek a, meg a plébániáink ennek a színterei is legyenek. Hát így jött létre a ferences kilátó, és ez a kitüntetés ez ezzel kapcsolatos.
Budapesten voltunk, a Szapiencia Hittudományi Főiskolán, és itt beszélgettünk Varga Kapisztrán ferences szerzetessel, aki az Iskola a rendben, rend az iskolában című kötetet írta egykori iskolájáról, a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégiumról. Császi Erzsébetet hallották.
Hamarosan elkészül a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatai televeníti fel születéstől a szenti avatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával kerül megáldásra a több éves munka. Koleszer Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenti avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék, őre hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudásmegosztásra a Bársony János Római Katolikus Általános Iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytathassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. A részletekről Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja adott tájékoztatást.
Én 5 éve vagyok a Naphimnusz Egyesület tagja, ugye a Naphimnusz Egyesületnek az a teljes neve, hogy Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, és 1 éve vagyok az elnökségi tagja, és egy pályázatnak köszönhetően, amit a Teremtésvédelmi Kutatóintézeten keresztül nyertünk el, most lehetőségünk nyílt arra, hogy 15 vidéki helyszínre ellátogassunk, és igazából 2 célt próbáljuk megvalósítani. Egyrészt egy hálózatosodás, tehát hogy a helyi teremtésvédőkkel szeretnénk találkozni személyesen, szeretnénk velük beszélgetni, kapcsolatot kialakítani. Valójában azért is, mert ugye a fővároscentrikus országunkban minden a fővárosban van, és most azt szeretük volna, hogyha egyszer nem a vidékieknek kell eljönni a Budapestre, hanem Budapest megy a vidékre. Tehát, hogy szerettük volna itt tényleg a helyi teremtésvédőket meglátogatni. Másrészt meg ugye a Laudato Si enciklika kiadásának 10. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A Laudato Si enciklika az, mondhatom, hogy így az Egyesületnek meg a Teremtésvédelemnek a Bibliája, nagy könyve. Ugye ez szól a teremtett világ védelméről, a krízis jelenségeiről, a környezeti és társadalmi válságnak a jelenségéről, az okairól. Ez egy gyönyörű, aki nem ismeri ezt, szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon könnyen olvasható, fantasztikus egy munka. Na és a Laudato Si enciklika 10. évfordulóját is szerettük volna megünnepelni, és szerettük volna azt katalizálni, hogy ezt vidéken minél többen ünnepeljék meg. És ezért ezt a Teremtésvédelmi Kutatóintézet által juttatott pályázatot, ezt erre a célra használtuk fel, hogy 15 vidéki helyszínt meglátogatunk, és akkor ezt kértük, hogy ezek a vidéki helyszínek egyrészt adjanak otthont a teremtésvédők helyi találkozójának, másrészt szervezzenek egy Laudato Si 10. évfordulós ünnepet. És ez van most itt Miskolcon, a Bársony János Általános Iskolában. Egy órás, ilyen szűkkörű találkozónk van a környékbeli iskoláknak a teremtésvédelmi referenseivel, és a Laudato Si 10. évfordulójára emlékezünk, és ennek örvén volt már faültetés, egy ilyen iskolai flashmob, és egy remek kis interaktív érzékenyítő foglalkozás. Mondhatjuk azt, hogy a teremtésvédelem a környezetvédelemnek a keresztény megfelelője, de ez azért így egy leszűkítő értelmezés. Ugye a teremtésvédelem alapgondolata az az, hogy ezt a teremtett világot az emberiség ajándékba kapta a jó Istentől. Mi is része vagyunk a teremtett világnak, nem állunk azon fölül, azon kívül, és ugye egyre több a teremtett világban a válságjelenség. Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi válságjelenségeket is látunk, ugye mérhetetlen szegénység, kitaszítottság van jelen az életünkben, vagy az embertársaink életében. Egyre nagyobb a különbség a nagy luxusban élők és a nyomorban élők között. Ez, hogyha engedjük, akkor ez így nagyon szíven tud ütni. És egyre több a természeti válságjelenség is, és most már ugye biztosan látjuk, hogy túlhasználjuk a világot. Egyszerűen azzal az életmóddal, ezzel a fogyasztói életmóddal mindent meg akarunk szerezni, türelmetlenek vagyunk, itt és most akarunk mindent, fogyasztani akarunk, és azért akarunk valószínűleg fogyasztani, mert már nem Isten, nem a másik ember iránt érzett szeretet. Tehát összességében nem a szeretet tölti ki az életünket, és ezt a hiányt akarjuk betömni a fogyasztással. És túlhasználjuk az erőforrásokat. Az erőforrások kimerülnek, a talaj kimerül, klímaválság van, biodiverzitás összeomlik, a fajok kipusztulnak, tehát hogy nagyon sokat a természeti, környezeti válságjelenség is. És valójában a teremtésvédelem az arra akar rámutatni, hogy ennek a sok-sok-sok válságnak egyrészt mind emberi oka van, gyakorlatilag egységes az oka, és ez erkölcsi jellegű, ez morális jellegű oka van. Az, hogy túlzottan magunkat helyezzük a középpontba.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a megváltásról szóló elmélkedésünk második része következik. A megváltásról az új szövetség szóhasználatában, valamint dogmatikailag a megváltásról Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Most nézzük az új szövetséget. A lütron a profán görögben, tehát az evilági görög nyelvben elsősorban a hadifoglyok kiváltásakor fizetett váltságdíjat jelentette, és azt az összeget, amelyet rabszolga kiváltásakor fizettek. Ez a kiváltás gyakran az istenek, Apollo, Serapis vagy Asklépiosz oltalma alatt történt, akiknek templomában a rabszolgák elhelyezték a megtakarított tizedet, amíg a kívánt összeg egybe nem gyűlt. Szent Márk evangéliumának 10. fejezet 45. verse és Szent Máté evangéliumának 20. fejezet 28. verse azt árja föl számunkra, a kifejezés, illetve a vele jelölt fogalom Jézus halálának jelentőségét világítja meg. Az eredetiben, Lukács evangéliumának 24. fejezet 21. verse, Szent Pál apostol Titusnak írt levelének 2. fejezet 14. verse, és az első Péter levél 1. fejezet 18. verse a lütrusztai igét szerepelteti. Lukács 1.68 és 2.38 viszont a lütrósis származékot, ugyanakkor a 21-28 és Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 3. fejezet 24. verse, és még több páli levél, az apolütrósis kifejezéssel él, amely a zsidókhoz írt levél egy más helyén, a 11. fejezet 35. versben, az üldöző hatalmából való kiszabadulásra vonatkozik. Tisztelt rádióhallgatók, mindezek a görög kifejezések és az ezekkel való találkozás ezen elmélkedés alkalmával abban segítsenek minket, és ne ijesszenek meg, hogy a jelentésnek a különböző fogalmaknak a megváltással, a kiváltással kapcsolatban több fogalom is előfordul az új szövetségben. És ezek mutatják, hogy van több árnyalata is a megváltással kapcsolatos valóságnak. Most az etimológia, a szó értelmezése a Szentírásban való szóhasználat után harmadikként nézzük meg dogmatikailag a megváltást, vagyis mint hitigasságot. A Szentírás szavai is jelzik, hogy nem harccal kivívott szabadságot, hanem Jahve igazságot szolgáltató tettét jelentik. Az összefüggés azt is mutatja, hogy a jogi értelem háttérbe szorul Isten irgalmas megnyilatkozása mellett. Isten a szabadulással együtt vigasztal, segít, védelmez, megőriz, életre kelt. Izajás prófita könyvében is és több Zsoltárnál erre az isteni irgalmas vigasztaló szabadítására bőségesen találunk példát. A megváltás gondolata először a protoevangéliumban, ugye az első evangéliumban, azaz a Teremtés könyve 3. fejezet 15. versében tűnik föl, mint a kísértő fölötti győzelem reménye. Azért idézzük föl, a bűnbeesést követően, miután a sátán kígyóképében Évát, az első nőt arra indította, hogy férjének szóljon, hogy egyenek annak a fájnak a gyümölcséből, amiből Isten kérte, hogy ne egyenek, tehát bűnre csábította az asszony pedig a férfit. E csábítást követően, tehát az engedetlenség, mint tulajdonképpen minden bűnnek a lényege, vagy formai valósága filozófiailag megmutatkozik, és az Úr, az Isten e bűnt követően kinyilvánítja a bűn elkövetésében résztvevőknek, a sátánnak, a Ádámnak és az embereknek, Ádámnak és Évának, hogy bűnt követtek el, de eljön majd az idő, amikor megadja a szabadulást, azt mondja ebben a Teremtés könyve 3. fejezet 15. versben, átkozott leszel a föld minden állata között, most szabad lényegi fordításban engedtessék meg a fölidézés ennek a résznek, mondja a kísértőnek, a kígyó képében megjelenő sátánnak, az asszony és az ő szülöttei a fejedet tiporják, te pedig majd a sarkuk után fogsz kapkodni. Hasonlót fejez ki az Ábrahámnak adott ígéret, a Teremtés könyve 12. fejezet 1. és 10. versei közötti részben. Izajásnál a szabadulás kozmikus színezetet ölt. Átalakul a szövetség is, mely azután már nem szűnik meg. Isten összegyűjti népét, és új életben részesíti. A megváltó Jahve szolgája lesz, aki magára veszi népe szenvedését és fájdalmait, és engesztelésével hoz szabadulást. Izajás prófita könyvének 53. fejezet 1. verse. Isten szenvedő szolgája, Ebed Jahve. Az új szövetségben a megváltás az atyától indul ki, és teljesen Jézusnak, az emberélet fiúnak a személyhez van kötve. Ő az egyetlen megváltó. Jézus ige hirdetésében a megváltás az Isten országa, az Isten uralma keretében jön el, mint Isten ajándéka. A világban a tulajdonképpeni rossz, a gonoszság uralma, ami kifejeződik a bűnben, a halálban, a szenvedésben. A megváltás célja tehát a sátán uralmának megtörése, következményeinek felszámolása és Isten országának megvalósítása. Jézus mindezt igazolja küldetésével, gyógyításaival, a holtak életre keltésével, a bűnök megbocsátásával. Erkölcsi tanítása alkalmassá teszi az embert az Isten országának, az Isten uralmának, királyságának befogadására. Szenvedését és halálát úgy ajánlja föl, mint engesztelő áldozatot a bűnökért, és ezzel mindnyájunk nevében lerója az elégtételt. Ezzel végbe vitte a megváltás döntő tettét, de a gonoszság hatalmának és a halálnak a végleges legyőzését csak második eljövetele mutatja be. A megváltás tehát már itt van, érezteti hatását, de még a remény tárgya. És itt, tisztelt rádióhallgatók, beszélünk az úgynevezett eszkatológikus feszültségről, a már és a még nem ellentétéről, illetve együttlevőségéről, hogy már meg vagyunk váltva, már az Úr Jézus Krisztus megváltására hittel válaszolunk, de még nem nyilvánul ki a maga teljességében a megváltás következtében való átalakulásunk és az egész világ átalakulása. Már birtokoljuk ajándékait, a megigazulást, a kegyelmet, a gyermekké fogadást, de ezek csak az örök életben válnak külsőleg is tapasztalhatóvá. Akkor a feltámadt test már nem lesz kitéve szenvedésnek és halálnak, és bűn sem lesz többé. Az egész teremtés megszabadul a szolgaságtól, mert az ember nem használja föl többé bűnös célra, és így az is részesedik Isten gyermekeinek szabadságában és dicsőségében. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 24. verse, az egész teremtés szenved addig, amíg a szolgai állapotból föl nem szabadul Isten fiainak szabadságára.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió.